Kedves testvérek, hálaadó alkalomra hívtuk ma a gyülekezetnek a közösségét, akár itt személyesen, akár otthon, online formában vesznek részt. Ennek pedig az apropója az, hogy idén pünköstkor volt 30 éve, hogy elkezdődtek a rendszeres református istentiszteletek itt Gazdagréten. Az itt alatt nem ezt a templomot kell érteni, hanem ezt a területet, még máshol egy üzlethelyiségben. És ebben az évben nagyon sok minden nem úgy alakul, ahogy terveztük, ehhez mindannyian tudunk kapcsolódni, valószínűleg pünköstkor nem tudtunk találkozni és ilyen módon együtt lenni, és most vagyunk együtt, és most adunk ezért hálát. A háladás egyébként része a mindennapi életünknek is, de ezek a különleges visszaemlékezések, ezek ünneppé válhatnak, és nagyon-nagyon fontos, hogy Istennek adunk hálát. Minden ünnepnek megvan az a veszélye, hogy az ünnepben elkezdünk régi történeteket felidézni, nosztalgiázni, és végül olyan szép dolgok jönnek ki ebből, és eljuthatunk oda, hogy minden annyira jó volt, minden annyira jó, nagyon jók vagyunk, minden szép és rendben van, és az ünnep az szólhat rólunk egy idő után. És miközben helye van annak is, hogy a saját gondolataink, dolgaink, meg a történetünk megjelenjen ebben a háladásban és visszatekintésben, itt és most elsősorban ennek a hálaadásnak a fókusza Isten cselekvésén van. És ez a szívemnek a vágya, és ahhoz kapcsolódhatunk mindannyian, hogy hálát adjunk, Isten elé álljunk, megálljunk előtte bűnbánattal, kérjük, hogy ő vezessen, hogy tisztítson meg, hogy újítson meg, és őt kérjük az előttünk lévő útra is. Egyébként a hálaadásnak az emlékei itt vannak a templomtérben, a 2014-es hálaadó napok, amikor a második ütem elkészült, annak a során volt egy interaktív rész, aki akkor itt volt, az emlékszik rá, a fehér kövek azért vannak itt, mert akkor írogattunk ezekre a fehér kövekre olyan dolgokat, amiért hálásak vagyunk Istennek, és ezek emlékeztetnek bennünket egyébként erre az ünnepre és Isten cselekvésére is. Az ünnep tehát identitásformáló, újra fókuszáló és Istenre figyelő dolog. Ugyanakkor van egy sajátossága is, és ennek a mai ünnepnek az egyik kiemelt sajátossága az az alázat. Alázat abban a tekintetben, hogy nem úgy és nem olyan formában történik, ahogyan terveztük. Alázat olyan tekintetben, hogy elsősorban nem önmagunkat ünnepeljük, hanem a hálaadásunkkal Istent helyezzük a fókuszban. És alázat abból a szempontból is, hogy nem egy kifejezetten ünnepi textus lesz most velünk. Van a top 5 ünnepi textus egy református lelkész fejében, hogy háladó Isten tisztelte, mikről illik beszélni. És mi pedig igehirdetés sorozatban vagyunk benne, és ez volt a szívünkben, hogy ebben az igehirdetés sorozatban a soron következő ige lesz most velünk, ami elsőre egyáltalán nem ünnepi. De hát amikor azért adunk hálát, hogy Isten tisztelet indult 30 éve Gazdagréten, aminek a középpontjában Isten igéinek a hirdetése van, aminek a lényege, hogy nem azt halljuk, amire éppen vágyunk, és nem mindig azt szólal meg, amit éppen szeretnénk, akkor talán rendjén is van, hogy az ünnepi textus sem az, amit éppen a leglogikusabb lenne. Így olvasom fel a Timóteushoz írt levél második fejezetéből, a 8-től a 15. versig az igehirdetés sorozatban a soron következő szakaszt. Ezt írja Pál: azt akarom tehát, hogy a férfiak mindenütt bűntől tiszta kezeket felemelve imádkozzanak harag és kételkedés nélkül. Ugyanígy az asszonyok is tisztességes öltözetben szemérmesen és mértékletesen ékesítsék magukat, ne hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, hanem azzal, ami az asszonyokhoz illik, akik Isten félőnek vallják magukat, jó cselekedetekkel. Az asszony csendben tanuljon teljes alázatossággal. A tanítást azonban az asszonynak nem engedem meg, sem azt, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendben. Mert Ádám teremtetett először, Éva csak azután, és nem Ádámot vezette tévútra a kísértő, hanem az asszonyt, és ő esett bűnbe. Mégis megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad józanul a hitben, a szeretetben és a szent életben. Az ezt megelőző versekben Pál apostol beszél az evangélium lényegéről, és annak a szakasznak a végén azt mondja: azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok és nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Ebből az elhívásból beszél tehát a gyülekezetnek, az ő apostoli tekintélyéből, az ő apostoli elhívásából, és így szólítja meg a gyülekezetet, annak a vezetői Timóteust és az efézusi gyülekezet közösségét egy olyan témával és olyan kérdésekkel, amelyek nem feltétlenül könnyűek, és amelyek intést, figyelmeztetést is tartalmaznak. Két fókusza van ennek a szakasznak, az egyik az imádság, a másik pedig a tanítás, és mind a két olyan dolog olyan egyébként, ami az istentisztelet lényegéhez tartozik, hiszen az istentiszteletünknek a legfontosabb eleme az, hogy megszólal Isten igéje, hogy van tanítás, és egyébként pedig imádkozunk, Isten felé fordulunk egyénileg és közösségileg, az énekekkel is imádkozunk, és Isten felé fordítjuk a tekintetünket. Így erről a két dologról szeretnék beszélni, erről a két fókuszról nagyon egyszerűen. Imádság. Nagyon érdekes, hogy Pál sokszor beszél úgy általában a keresztény emberről, vagy hogy mire hívja az embert Isten, de itt különbséget tesz a férfi és a nő között. Nagyon érdekes, hogy végigvonul ezen az egész szakaszon egyébként a gondolkodásban a témák mellett a teremtés, a teremtési rend, illetve a teremtés és a bűnesetnek a feszültsége. Ahogy Pál beszél, amögött egy mögöttes történetként, egy alapként ott van az, hogy van a világnak egy nagy teremtett rendje, ahogyan Isten megalkotta, amiben van férfi és van nő, van Isten és ember kapcsolata, és valahogy ez a rend felborult. A történet nem jól folytatódott a teremtés után, és ez a téma újra és újra visszatér, többször fogjuk majd látni ebben a szakaszban. Pál először tehát a férfiakra fókuszál, és a férfiakat inti. És az ő apostoli tekintélyéből azt mondja a férfiaknak, hogy azt akarom, hogy a férfiak tiszta kezeket emeljenek fel, harag és kételkedés nélkül. A felemelt karok az imádságnak a testtartása voltak az ókorban, az Isten felé való odaszánásnak a képe. Egyrészt az is, hogy Istenhez kiáltok, megadom magamat, másrészt, hogy a kezeim üresek, és azt várom, hogy Isten megáldjon. Isten áldása nélkül az életem üres. És azt mondja Pál, hogy ezek a kezek legyenek szentek. Ez a szó, amit itt használ, a szent, a tiszta, kétféle értelemben is érthető. Az egyik az, hogy legyen tiszta, azaz Isten előtt bűntől megtisztított, másrészt legyen Istennek szentelt. És ez két külön dolog. Az egyik az az, hogy legyen rendezett a férfinak a kapcsolata az Istennel. A másik pedig, hogy ő maga, mint pap, aki közben jár, egy Istennek szentelt emberként tekintsen saját magára. Ebben az elképzelésben az imádság tehát nem a mindennapi tevékenységeink közül, mondjuk 26 élettevékenységünk közül egy, amit végzünk, ugyanúgy, ahogy fogatmosunk, meg felöltözünk, meg imádkozunk, hanem az imádság az egész lényünkre ható, mindent meghatározó cselekvés, amiben valahol változunk. Mit emel ki az apostol? Nagyon érdekes. Azt mondja, hogy harag és kételkedés nélkül imádkozzanak, és ilyenek legyenek a férfiak felemelt kezei. A kételkedés egy olyan szó, ami jelent viszályt is, és nem azt a kételkedést jelenti, amikor valaki úgy bizonytalan valamibe, hanem ismerjük ezt biztos, amikor valaki állandóan szurkálja a másikat, és így úgy megkételkedi, hogy valóban, mint a kígyó az édenkedben, valóban, biztos, és ebből viszály jön. És ez lehet, hogy most ilyen elsőre ilyen sztereotípnak hat, de mégis az írás szerint a férfi gondolkodása, működésre inkább jellemző ez a két dolog, ez a két bűn, hogy a haragot nem tudja jól kordában tartani, és Istentől eltávolodva rosszra használja, és a másik, ez a fajta kételkedés, viszályszítás, csipkelődés, piszkálódás, de ennek azért egy ilyen súlyosabb formája. Miért pont ezt a két dolgot emeli ki itt az apostol? Azt gondolom, hogy azért, mert ez a két jellemző többek között az, amely annyira mélyen jellemezni tud és meg tud határozni egy férfit, hogy abból szinte lehetetlen változni. Férfiak, gondoljátok csak végig, lehet, hogy másokat is tudnátok mondani. És akár olyan típusok vagytok, aki látszik, hogy mondjuk így haragos, vagy így kifejezi könnyen a haragját, akár inkább ilyen passzív-agresszívek vagytok, hogy úgy befele élitek meg nem szóltok inkább. Harag és kételkedés, ezek a viszályok, ellenállások, ellentétek másikkal. Mennyire mélyen ott tud lenni velünk, és talán mennyit küzdünk ezzel. És Isten pedig azt szeretné, hogy ebben formálódjunk és változzunk. az Isten való kapcsolat és az imádság, amire ő hív, tehát nem egy olyan dolog, amit úgy mellékesen gyakorlunk, hanem Isten egy olyan kapcsolatba hív, és Krisztusban, a vele való járásban, az újjászületésben egészen a lényünk mélyéig át akar bennünket forrálni. Azért adta Isten az ő fiát, hogy az evangélium átjárjon bennünket, és teljesen átformálja az életünket. Ezeket a részeket is nem mondhatjuk, hogy hát mi ilyenek vagyunk, ilyen a jellemünk. Ez az életünk része, ezzel le kell élni az életünket. Hanem Isten ilyen mélyen, a lényünket átformáló módon szeretné, ha járnánk vele, ha jelen lennénk a gyülekezetbe, és hogyha imádkoznánk. A nőkre nézve pedig az a dolog, amit kiemel, ez a bizonyos hajfonatok, meg ékszerek, meg ilyesmi. Valaki viccelt velem, hogy még jó, hogy nem fontam be ma reggel a hajamat, de hát nyilván nem konkrétan erről van szó, hanem olyan megjelenés, olyan feltűnő, a nőiességet, a nőiséget kiemelő, kidomborító megjelenés ez, amiben nyilván ott van a hatásnak a várása. Nyilván ott van az, hogy valamit ezzel el akar érni. Nyilván ott van a hatalomgyakorlás, a befolyás. És azt mondja Pál, ne így, ne így. Nem ez, amire Isten hív. Nem a külső feltűnés, hanem a jó cselekedetek. A csendesség, a visszafogottság. És azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a férfiaknak a harag, és ez a kételkedés, ugyanúgy a nőknek is ez a fajta működés annyira mélyen beleívódva ott lehet, hogy ugyanúgy eljuthatunk oda, hogy szükségünk van a Isten kegyelmére, mert anélkül nem tudunk megváltozni. Nem tudunk jobbak lenni, és fogjuk meg ezt arra az oldalról, hogy valahogy mindig szeretnénk tetszeni, és valamilyen fajta megerősítést várni kívülről, hogy jók vagyunk, hogy szépek vagyunk, hogy értékesek vagyunk, és így tovább. Ehelyett józanság, mértékletesség. Mire hív tehát Isten? Az imádságban arra, hogy belássuk, hogy tényleg nincs más, mint a két kitárt kezünk. Hogy nincs semmi értelmünk, vagy semmi olyan dolog, amit te Isten munkája lenne bennünk, ami jó. És hogy arra szorulunk rá, hogy ő erősítsen és újítson bennünket meg. És ez alapvetően egy elég negatív kép az emberről, de ezt festi elénk a Biblia. De ennek itt nincs vége, hanem a folytatás az, hogy de Isten újjáteremt. De igazi változás, megújulás és Krisztussal való járás ebből születhet, ha belátjuk, hogy szükségünk van arra, hogy Isten könyörüljön rajtunk, és formáljon át bennünket. A másik fókusz pedig, ami itt van előttünk az igében, az a tanítás. Nem is csak általában a tanítás, hanem hogy amit konkrétan elővesz, ez az, hogy a nő ne tanítson, legyen csöndbe a gyülekezetbe, és így tovább. Talán amikor felolvastam, akkor már ez volt benned, vagy akár a házi csoport anyagban olvastad, hogy erről neked van véleményed. Hogy teológusok, lelkészek, de bármilyen keresztény ember ezzel jól össze tud különbözni, elkezdenek beszélgetni, már ássánk is a lövészárkokat, és jól behelyezkednek, hogy miért igen, miért nem, hogy ütkezik ezzel azzal, hogy akkor most mindenki egyenlő, és hasonlók. És ahelyett, hogy ebbe az irányba indulnánk el, sokkal inkább három dologra szeretném, hogy fókuszálnánk, amikor itt van az igében előttünk az, amit Pál apostol mondott. Az egyik, amit már említettem, hogy a teremtés és a bűnesetnek a motívuma végigvonul ezen a szakaszon, és nagyon érdekes módon jelenik meg, hogy borul fel az Isten teremtési rendje. Amikor olvassuk az 1 Mózes 3-ban azt, hogy mi a bűnnek a büntetése, akkor a férfi büntetése lesz az, ugye, hogy fáradtsággal keresi vagy szerzi a kenyerét, és úgy a föld bogáncsot teremnek, és a többi, és a nőnek a büntetése az, hogy a férjed uralkodik rajtad, és fájdalommal szülöd a gyermekedet. Ugye ez is megjelenik ebben a képben a végén a szülés. És ebben a történetben pedig azt olvassuk, és úgy tűnik, hogy a nő akar uralkodni a férfin. Pál azért beszél erről, hogy a nő ne tanítson, hogy ne uralkodjon a férfin. Lehet, hogy erre volt tapasztalat is akár. És mennyire megdöbbentő, hogy a bűnnek ez a természete, hogy nem csak a férfi hajlamos uralkodni a nőn, de a nő is hajlamos uralkodni a férfin. A bűn ugyanis mindent átjár, minden kapcsolatot szétzilál, mindent megmérgez, mindenben ott tud lenni, magától nem tud semmi sem jól működni. Kiózanító, kiábrándító. Oda-vissza tehát meg lehet ez az alapállapot, amire megint csak Isten felé fordul a szívünk, és azt mondja, Uram, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, mert bármilyen módon megjelenhet bennünk és közöttünk a bűn. A másik, amiben ezt a szakaszt fontos látni, az a kontextus. A Páli levelekben nem véletlenül hangzik el az adott gyülekezetnek egy adott hangsúly, egy adott tanítási hangsúly. Talán emlékeztek, néhány évvel ezelőtt a korintusi levélről szóló sorozatban volt szó arról egy adott részen, hogy azt mondja Pál, hogy a nők fedjék be a fejüket. Nem tudom, emlékeztek erre, valaki emlékszik erre, és hogy az Isten tiszteletben a nők befedett fejjel legyenek jelen, és hogy nem vagytok szabadok arra, hogy fedetlenül legyetek. És ebből is nagyon könnyű törvényt csinálni, hogy akkor jövő a sábta, tessék, mindenki legyen szíves minden nő befedni a fejét, mert ezt mondja a Biblia. És nagyon fontos érteni ott a kontextus, hogy Korintusban, és abban a kultúrában, meg abban a városban különösen is, a kultuszi prostituáltakat arról lehetett messziről megismerni, hogy ő nekik fedetlen volt a fejük, és az átlag tisztességes nő befedett fejjel járt az utcán és a köztereken és a közösségi tereken. És erre mondja az apostol, hogy figyeljetek, itt nyilván tudjátok egymástól, hogy tisztességesek vagytok, de bejön valaki a gyülekezetbe. És meglátja, hogy itt fedetlen fejű nők vannak, akkor ez abban a kultúrában azt üzeni, hogy hoppá, ez valami mást jelent. És ha ezt nem értjük, akkor félre tudjuk könnyen érteni ezt az igét. Mi volt az efézusi kontextus? Miért hangsúlyozza ennyire az apostol ennek a gyülekezetnek ezt a dolgot, hogy a nő ne tanítson? Efézus az antik világnak a hét csodája egyikeként volt számon tartva. Egy óriási, nagy, nagyon lenyűgöző épület volt ebben a közel 200-es városban, ez pedig az Artemis templom volt. A rómaiak átvették, és Diana istennőnek szentelték fel ezt a templomot, ami 150 méter hosszú és 70 méter széles volt, 150 darab oszlop tartotta ezt az óriási nagy létesítményt is. Egyes feljegyzések szerint 24 ezer ülőhely volt ezen a helyen. Óriási nagy templom volt. Na és mi volt ennek az egésznek a középpontjában? Artemis istennő és a keleti misztérium vallásoknak a keverékeként egy óriási nagy szobor, amely fekete volt, fekete fából volt, a testén nagyon sok emlő volt, ami a termékenységnek, a tápláló istennőnek voltak a szimbólumai, a feje pedig aranyból volt. Egy óriási, nagy, ilyen termékenység isten. És mennyire érdekes, hogy ennek a kultusznak a papjai, papnők voltak. Kétféle kategóriája volt, az egyik voltak a kultuszi prostituáltak ott is, akiket történetesen arról lehetett felismerni, hogy be volt vonva a hajuk, és mindenféle ékszereik voltak. Szóval az, amit Pál leír a 9. versben. És a tanítói is nők voltak. Olyan papnők, akik tanítottak, akik mondták a dolgokat, mindenféle legendákat, meg akik megszólaltak, és ott felléptek. És ebben a városban, mondja ezt Pál, egyébként is egy olyan kultúrában, ahol a nők nem tanulhattak, és egyébként is sokkal másabb helyzet volt, mint a mai kultúrában. De ha csak erre fókuszálunk, gondoljátok el, hogyha így hangzik. Az Isten teremtési rendje hogy mutatkozik meg egy ilyen kontextusban? Hogy mutat Krisztusra az, hogy a nő hallgat és nem beszél a gyülekezetben egy ilyen közösségben, ahol egyébként a pogány kultuszban pedig ott vannak és tanítanak mindenféle istentelen dolgokat? Talán ez a pillanatkép, ez a kontextus is segít megérteni, hogy miért beszél itt erről így az apostol. És a harmadik dolog, amit ez alapján szeretnék kiemelni, az az, hogy Isten tanít bennünket az alázatra. Sose felejtem el teológusként, amikor reggeli áhítatra mentünk, hajnali 7:30-kor, nem tudtuk, hogy ki lesz előre az áhítattartó, 120 teológus volt ott, első-másodéves korunkban, és mentünk be az imaterembe, nagy lendülettel, és mindig néztük, hogy ki áll ott. És az első reakció attól függ, ki állt ott, vagy az volt, hogy nagyon jó magunkban. Vagy ha valaki más állt ott, akkor És nagyon sokszor volt, hogy beültünk áhítatra, és nem sok jót vártunk, mert egy olyan teológus társunk volt, aki itt nem volt hiteles, vagy nem kedveltünk, vagy olyan volt az élete, hogy minek áll oda, gondoltuk akkor, és nagyon sokszor megszégyenített Isten, hogy olyan ember, akitől nem vártuk volna, azon keresztül szólt keményen, konkrétan, és Isten megáldotta az ő szolgálatát. Nagyon könnyen ki lehet mondani ma is, és van is, aki kimondja, hogy hát igen, ez alapján, az ige alapján a nők ne tanítsanak a gyülekezetben, ne legyenek női lelkipásztorok, és így tovább, és így tovább. És ennek megvan a másik véglete is, az a fajta emancipált hozzáállás, hogy de egyenjogúság van, és igenis, a nők mindig ugyanarra jók, és stb. Stb. De értjük, ez is kulturális. Az alázat útja pedig az, hogy mi van, hogyha ennek az egésznek Isten az irányítója. És ha Isten valakit elhív, és felken, legyen az akár férfi, legyen az akár nő, akármilyen bőrszínű, akármilyen hátterű, akkor azt el kell fogadnunk. Mert Isten az, aki elhív, és aki adja a tanítónak a szájába a tanítást. És a leuralásra sajnos férfi tanítók is képesek. Ők is ugyanolyan emberek, nem kell az őnek lenni meg semmit. Mi történik tehát akkor, hogyha Isten elhív valakit, és az történetesen nő, elfogadjuk, és hálával vesszük azt a tanítást, amit rajta keresztül ad. Mert Isten szuverén Úr, és ezt alázattal el kell fogadnunk. A gyülekezet életében pedig hálaadással tekintünk vissza azokra a női szolgálókra, tanítókra, lelkipásztorokra, akit használt a gyülekezet életében, vagy jelenleg is használ. Befejezésül. Az ünneplésünkben is meg kell, hogy jelenjen az alázat, úgy, ahogy ez az utolsó rész így efelé indított, de igazából az imádságról szóló rész is, ez az igehirdetésnek is a címe, hogy alázatos hálaadás. Szükségünk van ugyanis a folyamatos megújulásra. Nem mondhatjuk azt, hogy ünneplünk, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van, jók vagyunk, rendben vagyunk, minden oké, hátradőlhetünk. Hanem újra és újra alázattal kell elismerni Isten előtt, hogy nincs semmink, hogy mindenünk, ami van, az pedig tőle van, és az az övé. És meg kell újulnunk, és az ő jelenlétébe kell élnünk, és kiáltanunk kell, hogy adja nekünk az ő szent lelkét, hogy képesek legyünk gyülekezetként is betölteni a küldetésünket, és egyenként is megmaradni a hitnek az útján. Isten népe sohasem mondhatja azt, hogy ki ismerte Istent, azért, mert megtapasztalta már jó sokszor, hogy ő hogyan működik. Az új pedig, amit Isten hoz, az nem valami új dolog, amit ki kell találni, hogy a gyülekezetben most legyen egy új program, vagy bármi, hanem a megújuló kegyelem. 6 évvel ezelőtt a Háladó Isten tiszteleten erről is beszélt András az igehirdetésében. Az új, a megújuló kegyelem, ami megóv bennünket a megrekedéstől és a visszarendezéstől. Ezért hát így adjunk hálát ma Istennek, és ezért kiáltsunk hozzá, Urunk, add nekünk a te megújuló kegyelmedet. Ehhez szükségünk van arra, hogy felemeljük a üres kezeinket, és azt mondjuk Istennek, hogy szükségünk van a te kegyelmedre, mert anélkül elvesztünk. És szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus áldozata bennünket is megmosson, tisztára mosson, és megújuljunk a vele való kapcsolatba. És ebben a közegben lehet reménységünk arra, hogy a mi életünkre is igaz lesz az, amit olvastunk Ézsaiás könyvéből. Vénségetekig ugyanaz maradok. Őszkorotokig én hordozlak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg, mondja az Úr. Ámen.
Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Urunk, áld a lelkünk téged, emlékezünk és hálát adunk, hogy mennyi jót tettél velünk. Éneket zengünk érgalmadról. Áldunk téged, mert megbocsájtod minden bűnünket. Megváltottad életünket a sírtól. Te vagy a mi gyógyítónk, Jézus Krisztus. Szeretettel és érgalommal koronázol meg. Áldunk, mert türelmet hosszú, szereteted nagy. Nem vétkeink szerint bánsz velünk. Nem bűneink szerint fizetsz. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veted el vétkeinket. Áldunk, mert szereteted mindörökké velünk van. Áldunk, mert ez az a szeretet, ez az a forrás az, ami túl áradhat, ami elérhet szívtől szívig, embertől emberig. Áldunk, hogy ebben a szövetségben járhatunk és élhetünk, kérünk, adj nekünk hűséget, hogy a te rendeleteid szerint, parancsolataid szerint éljünk, és valóban hegyen épült város legyünk. Valóban a te szereteted áradjon ki, és érje el a szíveket. Köszönjük neked, hogy alázattal tekinthetünk rád ezen a mai napon, aki hívsz és elküldsz, aki megújítod a kegyelmünket rajtunk. Kiáltunk, Urunk, hogy alázattal éljünk, mint akik tudják, mink valamit ne tőled kaptunk volna. És ahogy nyitott tenyérrel kaptuk, nyitott tenyérrel tovább adjuk. Légy áldott, megajándékozó, kegyelmes Istenünk, Jézus Krisztusért, aki eggyé tesz bennünket, és elküld bennünket. Amen.
Urunk, csodálunk téged, te, aki megálmodtad ezt a gyülekezetet, te, aki lépést tettél az életre hívásában, és felnövekedett ez a gyülekezet, és most hátranézhetünk a megtett útra, téged csodálunk. Köszönjük az igét, ami kint van a gyülekezetünk bejáratának a falán, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki benneteket, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek. És áldunk azért, hogyha hátranézünk, akkor látjuk a gyümölcsöket. Annyi emlék, annyi arc, annyi történés az, ami most előttünk van. És mindben szeretnénk így megállni, időzni, hogy benned gyönyörködhessünk ezáltal. Igen, Uram, te vagy, aki mindeddig megsegítettél, és téged dicsőít minden gyümölcs, minden helyreállás, gyógyulás, megtérés, helyreigazítás. Akarjuk látni ezt, és gyönyörködni a te munkádban. És kérünk is, hogy te légy, aki újra és újra szimbolizálod a mi szívünket, hogy te vagy a szőlőtő, és mi pedig a szőlővesszők. És így szeretnénk újra és újra megújulni ebben a kegyelemben, és újra kérni, hogy jöjj, cselekedj bennünk, és cselekedj általunk. Kérünk, hogy vezess tovább magadhoz ölelve bennünket, hadd legyünk gyümölcstermő, neked élő gyülekezet, Uram. Ámen.
És köszönjük neked, Urunk, hogy mindig küldtél munkásokat az aratásba. Hálát adunk azokért az emberekért, szolgálókért, akik az elmúlt 30 évben szolgáltak, akár lelkipásztorként, akár presbiterként, gyülekezeti tagként, akik tanítottak, hirdették a te igédet, szolgáltak. Hálát adunk azoknak az életéért is, akik már nincsenek közöttünk, akik már nálad vannak. Háladással emlékezünk rájuk is, és kérünk, Urunk, hogy te tarts meg a te követésedben. És köszönjük, Urunk, hogy téged hívhatunk segítségül. Együtt magasztaljuk a te nevedet, és együtt imádkozunk hozzád azokkal a szavakkal, melyekkel Jézus, te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.